békességgé tett.
Nagyon örülök, hogy ezen az új helyen lehetek. Új énekeskönyvetek van, új imaházatok, és új bemerítő medencét is láttam az udvaron. Gyerekek már többször is bemerítkeztek a víz alá. Úgyhogy minden együtt van, ami szükséges, és mi is itt vagyunk, hogy hallgassuk Isten igéjét. Ez fog most következni a Sámuel első könyve 4. részéből olvasom fel az első 11 verset. Tehát Sámuel első könyve 4. részének első 11 versét hallgassuk meg fennállva nyitott szívvel. És ismeretessé lett Sámuel beszéde egész Izraelben. És kiment Izrael a filiszteusok ellen harcolni, és tábort jártak Ébenézernél, a filiszteusok pedig tábort járnak a fékben. És csatarendbe álltak a filiszteusok Izrael ellen, és megütköztek, és megveretteték Izrael a filiszteusok által, és levágtak a harcmezőn, mint egy 4000 embert. És amikor a nép a táborba visszatért, mondának Izrael vénei, vajon miért vert meg minket ma az Úr a filiszteusok előtt? Hozzuk el magunkhoz az Úr fridládáját Silóból, hogy jöjjön közénk az Úr, és szabadítson meg ellenségeink kezéből. Elküldött azért a nép Silóba, és elhozák onnan a seregek urának fridládáját, aki ül a kérubok felett. Ott volt Éli két fia is az Isten fridládájával, Hofni és Fineás. És mikor az Úr fridládája a táborba érkezett, rivalgott az egész Izrael nagy rivalgással, hogy megrendült a föld. Mikor pedig meghallották a filiszteusok a rivalgás hangját, mondának, micsoda nagy rivalgás hangja ez a zsidók táborában. És amikor megtudták, hogy az Úrnak ládája érkezett a táborba, megfélemlettek a filiszteusok, mert mondták, Isten a táborba jött. És mondták, jaj nekünk, mert nem történt ilyen soha azelőtt. Jaj nekünk, kicsoda szabadít meg minket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki Egyiptomot mindenféle csapással sújtotta a pusztában. Legyetek bátrak, és legyetek férfiak, filiszteusok, hogy ne kelljen szolgálnotok a zsidóknak, mint ahogy ők szolgáltak nektek. Azért legyetek férfiak, és harcoljatok. Megütköztek azért a filiszteusok, és megveretett Izrael, és kiki az ő sátorába menekült. És a vereség oly nagy volt, hogy Izrael közül 30 000 gyalog hullott el. És az Isten ládája is elvétetett, és meghalt Élinek mindkét fia, Hofni és Fineás. Drága Úr Jézus, köszönjük neked ezeket az igéket, amelyek minket hadakozásra tanítanak. Add kérlek, Uram, a mi kezünkbe a kardot, a te szent szellemednek a kardját, és add, Uram, hogy ne is kimégjük a vértől. Ha minket sebez, legyen áldott. Ha átadunk másokat, akkor is legyen áldott. Tudjuk, Uram, hogy örök életre sebez a te igéd. Így használd most kardot közöttünk. Amen.
Amen.
Foglaljuk el. Érdekes, hogy az a személy, aki a Bibliának a beosztását készítette, ez valami angol úriember volt egyébként, aki azt mondta, hogy ne legyen ilyen folyamatos az egész írás, hanem osszuk fel részekre, versekre, és akkor sokkal könnyebb lesz megtalálni, meg használni. Az a férfiú az első mondatot azt nem a harmadik rész utolsó verséhez csatolta, hanem a 4. rész első verséhez. Hát ott foglalkozik az ige azzal, hogy az előző két részben amit a gyerekeknek sokszor szoktak mesélni, mert nagyon jó történet, ez nagyon jól elmondható, amikor a kicsi Sámuelt megszólítja az Úr, és ő elkezdi meghallani az Úrnak a hangját, és mondja azt, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád, és itt van arról szó, hogy Isten Sámuelt bevezeti az ő szolgálatába, kijelenti magát neki, és ilyet olvasunk, hogy megtudta az egész Izrael Dántól Beerseváig, hogy Sámuel az Úr prófétájául rendeltetett. És az Úr kezdett ismét megjelenni Silóban, mert kijelentette magát az Úr Sámuelnek Silóban az Úr beszéde által. És mint véget ér a harmadik rész, és kezdődik a negyedik, és ismeretessé lett Sámuel beszéde egész Izraelben. Ez még úgy oda kívánkozna a harmadik végéhez, de ide tette ez az ember a negyedik elejére, és akkor kezdődik a csatának a leírása. De nem baj, hogy ide tette, mert akkor nekem könnyebb dolgom volt így felolvasni. Azért tette ide, mert ide tartozik. Mert szorosan összefügg az Isten kijelentés, az Isten igéje, meg ez a vereség, amely ért a zsidó hadsereget. Ismeretessé lett Sámuel beszéde egész Izraelben. Gondoljuk el, hogy ennek az embernek a bizonyságtétele, a szolgálata milyen hatékony volt. Akkoriban nem úgy volt, hogy ráklikkeltünk a Sámuelnek a honlapjára, és akkor rögtön legördült ott nem tudom hány igehirdetés, és akkor lehet hallgatni. Nem is úgy volt, hogy kiadott egy újságot Sámuel, vagy volt egy reggeli rádióműsora, vagy egy esti tévéműsora, akkoriban szájról szájra, hitből hitbe terjedt az ige, a kijelentés, sokkal nehézkesebben haladt előre, és még így is elég volt arra ez az erős bizonyságtétel, hogy az egész országot beterítse. Hát gondolom nem Sámuel kopogtatott be minden házba, hanem az történhetett, hogy elmondta egy helyen, hogy mi az Isten üzenete, és akkor hazamentek az emberek. És otthon továbbadták. Aztán a szomszéd asszonyok este kiültek a padra, és nem pletykálkodtak különféle bűnökről, hanem elmondták, te a férjem volt egy alkalmon. Hát ilyen már az ősök idejéből tudunk csak. És ezt is ezt hallotta, és ez elgondolkoztatott bennünket, és este mi már imádkoztunk a gyerekekkel, és gondolkodjunk ezen együtt, a szomszéd asszony. Így járt körbe az országba az Isten igéje. Majd ha esetleg rám köszön még olyan korszak, hogy nem lesz projektor, meg nem lesz internet, azt hiszem Isten igéjét akkor se lehet majd bilincsbe verni. Szépen fog majd terjedni az Isten igéje. Ennyire erős volt, ennyire hatékony volt az ő szolgálata. Ezzel kapcsolatban az az első kérdésem, hogy vajon a mi szolgálatunk az mennyire ismeretes a mi környezetünkben. Vagy ha ismeretesek vagyunk a családban, a munkahelyen különösen, vagy a szomszédságunkban, hogy na ez jól tud beszélni, akkor miről? Mert Gyurcsány Ferenc öszödi beszéde is ugye országosan híres lett, vagy Hofi Gézának a vicceit is nagyon sokan ismerik, az egész ország hallgatta, de mi volt az? Viccek, hazugságok? Ő az Isten igéjéről lett híres. Olyan jó lenne, olyan kívánatos az testvérek, hogy a mi bizonyságtételünk ennyire betöltse a magunk környezetét. Rólunk azt kelljen tudni, hogy ezek az Isten igéjével fognak előállni. Ma elmentünk, meglátogattunk egy beteg testvérnőt, és vittünk neki úrvacsorát házhoz, voltunk többen testvérek, meglátogattunk. Beült a nem hívő lány. Hát, anyukám lehetne a lánya is, de beült a nem hívő lánya is. Leült, örültünk neki, ott volt, hallgatta az igét. Igaz, csak a második felét, de az is jó. És imádkoztam, de nem akartam elnyújtani. Mondom, majd még imádkozom még egyszer. Megszólal a feleségem. És elkezd azért az asszonyért imádkozni, telibe, minden udvariassági forma nélkül. Ugyan, Uram, ad a Jucikának új életet. Add, hogy ő is megértse a te igédet. Add, hogy ő is hívővé váljon. Add, hogy örök életet kapjon tőle. Könyörülj rajta, Uram, bocsáss meg a bűneit. Itt telibe adta. Erről És akkor mondta a feleségem, hogy elgondolkoztam, hogy nem volt ez sértő neki, de úgy jött a szívemből, én annyira szerettem ezt az asszonyt, úgy szeretném, ha megtérne. Mondom, ha te nem mondtad volna, én mondtam volna, de nem akartam kétszer imádkozni, érted? Te pontosan engem kiegészítettél, és amit el kellett, hogy ott legyen imádságban, el kellett hangozzék, az elhangzott. Erről ismerjenek minket. Ha valaki a mi közelünkbe jön, igét kap. Lehet valaki arról ismert, hogy vicceket lehet tőle hallani, vagy egy korsó sörre meghívja azt, aki vele szóba áll, ki miről ismeretes. Sámuel arról volt ismeretes, hogy az Isten igéjét megjelentette. És olyan jó lenne, ha mi is arról lennénk ismeretesek. Egy ember egy egész országba elhintette az ige magvakat. Ha testvérek csak annyi lenne, hogy ez a kicsi gyülekezet az egész városba el tudná hinteni az ige magvakat, akkor már megnyugodhatnánk. De még van itt mit tenni ezen a területen, igaz? És a másik gondolat ezzel kapcsolatban, figyeljétek meg testvérek, hogy amikor Isten ítéletet készít, előtte mindig szól. Noé idejében is. Ha nem is úgy ismerjük Noét, mint egy nagy prédikátort, azért az a hajó, amit épített, az szépen prédikált a környezetben. Mit csinálsz, Noé? Hajót? Elment az eszed? Nem, most jött meg. Majd meglátod, hogy miért lesz rá szükség. Mert Isten özönvizet ad. Butaság ez! Jobb, hogyha házasodunk, eszünk, iszunk, mint ahogy Jézus mondja, hogy ez történt a Noé idejében, és hirtelen jött rájuk a veszedelem. Isten szólt a bárka építésén keresztül neki. De a Lót sem véletlenül került Sodomába, és amikor Ninivét készült Isten elpusztítani, akkor oda küldte az ő szolgáját, Jónás prófétát, ő is megjelentette, amikor Isten készül arra az ítéletre, amilyen még nem volt a föld kerekségen, akkor bennünket küld, hogy meneküljenek meg az emberek. Bárkát építünk. Sőt, Isten elkészítette ezt a bárkát Krisztusban. Gyertek emberek, bele lehet menekülni, rajtunk keresztül szól. Ha jön a bárány haragja, az emberek tudni fogják. Ez a bárány haragja. Honnan fogják tudni? Onnan, hogy mi megmondtuk nekik. Aztán kimennek harcolni ezek az emberek, akik ismerik már az Isten üzenetét, az Isten igéjét, és egy súlyos vereséget szenvednek. 4000 ember meghal. Elmenekülnek, és leülnek gondolkodni. És nagyon jó dolgokkal kezdik. Feltesznek a nép vezetői egy kérdést. Azt kérdezik, vajon miért vert meg minket ma az Úr a filiszteusok előtt? Ez egy jó kérdés. Ha valamilyen vereség, csapás, nehézség ér bennünket, akkor ezen el kell gondolkodni, miért történt mindez. A Jób könyve erről szól, 42 részen át. Miért érte Jóbot ez a csapás? És a barátok próbálják rá tuszkolni, hogy hát mert vétkeztél. Mert eltitkoltad még előttünk is. Rejtegetett bűneidet. Azt mondja, hogy nekem nincsen ilyen rejtegetett bűnöm. Ha azok vagy, mert Isten akkor nem büntetett volna, meg hát Isten igazsága. Próbálták kideríteni, hogy mi lehet annak az oka, mi lehet annak a gyökere. Lehet ez a gyökere, lehet az a gyökere, egyfajta magyarázat, másféle magyarázat. Ezek is felvetették a kérdést, vajon miért kaptunk ki az ellenségtől? Hát nem ez van megígérve. Nem ez a mi jövendőnk, amit meg az ősatyák megmondtak, hogy majd szétvernek minket. Hanem az ellenkezője. Miért kaptunk ki mégis? Nagyon jó feleletet találnak a kérdésre. Azért kaptunk ki, mert nincs közöttünk, nincs velünk az Isten. Rájönnek. Hiányzik közülünk az Úr. Nincs itt közöttünk az Isten. Ezért vagyunk sebezhetőek, ezért vagyunk gyengék, lehet, hogy túlerőben vagyunk, de akkor is megvernek bennünket, mert nincs velünk az Úr. De nagyon rossz megoldást választanak. A lehető legrosszabb megoldást választják, úgy gondolják, hogy ők Istent bevihetik majd a táborba. És az Urat oda lehet szállítani. Mint valami harci kutyát. Vagy valami hadi eszközt, és akkor majd ott szabadon engedik az Urat, és majd az Úr őket meg fogja védeni. Elmentek a sátorba, mert akkor még nem állt a templom, Elhozták a sátorból a szövetségládát, amely felül Isten azt mondta, hogy én ott fogok lakozni, mindvégig ott lesz az én dicsőségem, az én lakóhelyem, a szövetségláda tetején megformált két kérub között, ott van az én trónszékem, ott lakozom. Na gondolták, ha te itt vagy, Uram, a Fridládán, akkor mi fogjuk a Fridládát, kivisszük majd, és letesszük a csatatérre. Mózes beszél arról, hogy hogyan kell harcolni az ő népének, az Isten népének. Most ezt elolvasom, hogy hogyan kell harcolni az Isten népének. Mózes 5. könyvében van leírva, két helyről is fogok olvasni, a 23. rész lesz az első. A 9. vers és a 14. vers. A táborba szállsz a te ellenséged ellen, őrizkedjél minden gonosztól. Ezzel kezdi Mózes. Nem azt mondja, hogy vidd ki a Fridládát a csapatérre, azt mondja, őrizkedjél minden gonosztól. Ez az első. 14. versben azt mondja, mert az Úr a te Istened a táborodban jár, hogy megszabadítson téged, és előbbbe vesse a te ellenségeid. Legyen azért a te táborod szent, hogy ne lásson te közted valami rúdságot, és el ne forduljon tőled. A szent az azt jelenti, hogy el van különítve. Isten számára el van különítve. Azt nem keverjük össze a hétköznapi dolgokkal, hanem az az Isten számára külön van téve. Amikor arról van szó, hogy egy tárgy szent, akkor az azért szent, mert az Isten szolgálatára használják. Ez a számítógép lehet szent, ha az Isten dolgaira van használva. Ez a kivetítő, vagy ez a helyiség lehet szent. Lehetne egy kocsma is. Akkor nem lenne szent. De el van különítve, hogy Isten használja. Amikor egy hívő szent, akkor el van különítve, hogy ne a világ használja azt a hívőt, a testét, a lelkét, a gondolatait, a képességeit, mint hogy tegnap Katika a gyerekeknek beszélt erről, hanem el van különítve Isten számára, és az a hívő ember beveti az ismeretét, a képességeit, az okosságát, akár a világi ismereteit, vagy a pénzét, vagy mindenét testestül, lelkestül odaadja magát az Úrnak. Uram, én neked különítettem el ezt az 1000 forintost, ezt az órahosszát, de mindenemet egyébként. És Isten is szent. Hát Isten hogy lehet Isten számára elkülönített? Hát nem így kell azt értelmezni, hanem úgy, hogy Isten elkülönül a többi Istentől. Ő egészen más. Vannak olyan országok, ahol nagyon jól megférnek egymás mellett a különféle istenek. Az indiai vallás, a Krisna mozgalmat kivéve, az nem egy missziózós vallás, ott van ilyen Isten, valakinek tetszik, azt imádja. Van amolyan Isten, azt imádja. Emilyen, bementek a keresztények Indiába, nem űzték őket tűzzel vassal, vagy legalábbis a legtöbben, mert ott az, ő az egyik Isten. Aztán nekünk van egy másik, a szomszédban meg van egy harmadik. Na azt mondta, a mi Istenünk az Úr, aki teremtette a mindenséget és elküldte Jézust, azt mondta, én ezektől elszeparálódom, én ezek felett uralkodom, én ezektől más vagyok, én nem osztozom velük egy sorban. Pál apostol mondja, láttam a ti panteonotokban, ti kedves aténi emberek, hogy van egy oltár, amelyre oda van írva, hogy az ismeretlen Istennek. Na én erről beszélek nektek, ez mindenek fölött áll. Ez egy szent Isten. Többiek azok házasodnak egymással, meg szerelembe kerülnek, meg gyilkolásszák egymást, meg lefeljárnak az emberek között, meg félistenek alakját öltik fel, meg ezt csinálják, meg azt csinálják, de az én Istenem nem csinál ilyeneket, az egy szent Isten, és állandó, és nem változik. Azt mondja, legyen a te táborod is szent. Az Isten számára legyen elkülönített. Így kell menni a harcba. Érdekes, Mózes nem azt mondja, ha harcba mész, jól hegyezd ki a nyilat, vagy az íjnak, a nyilveszőnek a végét. Keres ilyen és ilyen formájú paritjaköveket. Járjál a katonai akadémiára. De Mózes ilyenekkel nem foglalkozik. Tudja, hogy ez nem ér semmit. Amikor hadakozni mész, akkor legyen a te táborod tiszta, legyen a te táborod szent. Aztán a 28. versben is beszél erről, ez egy részben, ez egy gyönyörű rész, ezt ajánlom mindenkinek, hogy olvass el, nagyon szép, az áldások és az átkoknak a sora szerepel benne. Így kezdődik a 28. rész. Ha pedig szorgalmasan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked, akkor a földnek minden népénél feljebb valóvá tesz téged az Úr, a te Istened, és reját számak mindez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. És kezdődik az áldások sora. Isten nem egy-kettő áldást ad, amikor valaki engedelmeskedik neki, hanem kezdődik az áldásoknak a sor. És az áldások sorában a 7. versben azt olvassuk, az Úr megszavasztja előtted a te ellenségeidet, akit reját támadnak, egy úton jönnek ki rád, és 7 úton futnak el előled. Nem mondja azt Mózes, ha ti legalább vagytok 100-an, ők meg maximum 1000-en, ez akkor működik. Nem mond ilyet Mózes. Nem foglalkozik fegyverekkel, nem foglalkozik arányszámokkal, egy a szükséges dolog. Szent vagy-e, és engedelmeskedtél-e a te Istenednek? És akkor győzni fogsz. A többi egy mellékes dolog. Milyen a hadvezérnek? Jó vagy-e kiképezve? Van-e fegyvered? Nincs fegyvered? Jósafát sereg az énekesekkel jutott diadalra. Énekel. Mondja Jósafát, elől az énekesek mennek. Gondolták az énekesek, hát nekünk csak trombitánk van. Menjétek, azt fújjátok. És így győztek, értitek? Mert megszentelték magukat, mert megtértek az Istenhez, mert engedelmeskedtek az Isten parancsolatán. Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, amelyeket én parancsolok ma néked, a reád jönnek mindez átkok, és megteljesednek rajtad. Később az átkok sorában, mert az se egy-kettő jön, jön csőstül. Az Úr megszavaz téged a te ellenségeid előtt, egy úton mégy ki őre jár, és 7 úton futsz előtte, és a föld minden országának rettentésére leszel. És eledelévé lesz a te holttested az ég minden madarának és a föld vadának, és nem lesz, aki előzze azokat. Ott volt 30 000 temetetlen hulla a mezőn, és jöttek rájuk a ragadozók, a dögevők, rágták őket a kukacok, a legyek, a saskesejük, és beteljesedett rajtuk az átok. Azért, mert nem voltak szentek, azért, mert nem engedelmeskedtek az Isten igéjének, de a szentládát azt vitték. Azt vitték. Úgy vitték, mint egy talizmát. Úgy vitték, mint egy kabalát. Ez majd szerencsét hoz nekünk. Majd itt lesz velünk az Úr. Na ott volt velük, de valahogy úgy, mint amikor a pirosmezes focistákkal egy pályán vannak a kékmezesek is, csak éppen ellenük játszanak. Hát az Úr úgy volt velük egy csatatéren, hogy ellenük harcol Isten. A vesztükre vitték őt oda. Tudjátok, ma is vannak ilyen hívők között ilyen talizmánok. Ilyen kabalák. Az én kolléganőmnek ilyen kis figurái vannak a monitorja tetején a munkahelyen. Mit tudom én, elefánt, vagy víziló, vagy mi volt az egyik. 3-4 ilyen kis bábú, ilyen picikék. Oda mentem, de aranyos. És játékszer. Teszed le azonnal, hű, gyorsan leegettem, hát mi van ebben, talán áram, vagy valami drágaság ez, vagy aranyból van, vagy mi ez? Azok nekem szerencsét hoznak. Na mondom, jaj neked, ha ez hoz neked szerencsét. Az emberek szeretik az ilyen kabalákat, az ilyen talizmánokat, az ilyen szerencsét hozó szerencsepatkókat, de a kereszténységen belül pedig az emberek megtanulták a keresztény jelképeket így alkalmazni. Fejünk alá teszik éjszaka a párnájuk alá a Bibliát, majd ez megvéd. Nem véd meg! Kitesznek a falra egy keresztet, sok baptista imaházban van, nem is baj az. Majd az ördög elmegy, vagy ilyen füstökkel beterítik a templomaikat, majd az ördög elmegy, nem elmegy, jó, belebújik. Az emberek autójába ott fityeg a kis füzér, rózsafüzér, kis keresztel, majd a szerencsét hoz, nem lesz baleset. Lesz baleset. Az engedelmességet nem lehet pótolni semmivel. És a még veszedelmesebb dolgok, amikor valaki talizmánként használja a gyülekezetbejárást, a Biblia olvasást, az imádkozást, az adakozást, vagy bármi a bemerítkezést, az úrvacsorát. Hát én úrvacsoráztam, uram. Tudom az összes éneket, nem kell nekem kivetíteni. Ismerjük olyan lelkipásztor, 512 református ének benne van az agyán. Bármit el tud énekelni könyv nélkül. Szöveggel, dallammal együtt. Nem kell neki énekeskönyv. Isten biztos lenéz és mondja, de ügyes hívő vagy te. Bárcsak ilyen lenne mindegyik. Hát nem hinném. Nem lehet az Isten ilyenekkel lefizetni. Nem lehet ilyen talizmánokat, ilyen fridládákat kivinni. Istentől való dolgok ezek. A fridláda is Istentől való volt. De nem arra volt, hogy helyettesítse az Isten, hogy pótolja az Isten, hanem hogy kiábrázolja, hogy megjelenítse az Isten. Nem az volt a feladata neki, hogy majd Isten helyettesíthet, és ahová viszitek, ott majd mindig áldást és szerencsét hoz nektek, mindegy egyébként, hogy mit csináltok. Nem ez volt a dolga. Mózesnek Isten megmondta, csináljál egy érckigyót, és hogyha felemeled, a póznára tűzned és felemeled, akit megmart a mérges kígyó és rátekint, az meg fog gyógyulni. És ez megtörtént. És beteljesedett, és csodát vitt véghez Isten rajta keresztül, és működött ez a dolog. És az érckigyó nagyon is Istentől való készítmény volt. És majd sok száz évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, Ezékiás királynak a korában, az emberek elkezdték ezt az érckigyót tisztelni Istenként. Elneveztek nékustánnak. Nem tudom, mit jelent ez a név, meg kéne nézni talán utána. Próbáltam egyszer, de nem jöttem rá. Nékustán. Nevet adtak neki, Istenként tisztelték. Istentől való volt, de nem arra való volt, hogy tiszteljék. Ezékiás király ízzé orrá zúzatta. Nem azért készítette az Úr, hogy pótoljátok vele őt, hanem megvan a maga helye. Megvan a maga helye az imádkozásnak, a bibliaolvasásnak, az úrvacsorának, a bemerítkezésnek. Egyszer egy pányoki táborban egy kicsit becsapós kérdést tett fel nekünk a Molnár Pisti. Azt kérdezte, hogy ki az, aki olvassa a Bibliát, csendességet tart mondjuk negyed óra hosszáig. Jelentkeztek 20-30. Ki az, aki negyed óra, fél óra között? Jelentkeztek 10-20. Ki az, aki fél óra, egy óra között? Jelentkeztek 4-5-en. Ki az, aki egy óránál többet? Jelentkeztünk 2-en. Olyan büszke voltam. Már mondom, most kiderült, hogy én sokat olvasom a Bibliát, meg sokat imádkozom. És akkor az Úr rögtön szólt a szívemhez, el is mondtam ott a testvéreknek, hogy nem számít ez semmit, hogy ki mennyit olvassa a Bibliát. Mert olvashatom én azt 24 órából 24 órát, és imádkozhatok, ha nekem közben nem lesz kapcsolatom Istennel. Ha nem alakul ki az a közösség, amelyre Isten vágyik. És ha bemegy a bűnös Isten színe elé, és a mellét verve azt mondja, vétkeztem, és nem meri felemelni a szemét, se csak ennyit imádkozik, vétkeztem, légy irgalmas bűnösnek, az megtalálta az Urat. Egy perc alatt. Én meg végig böjtölöm, meg végig olvasom az igét, végig imádkozom a napot, és nem találkozok azzal, akivel kellett volna találkozzak. Aki engem keres, csak tömöm be a fejembe. Nékustán. Bálvány. Kabala. Szerencsetárgy és nem több. Az engedelmességet nem lehet megspórolni. Nem lehet pótolni semmire. Azt mondja Isten Saulnak, Amálekitákat le kell győznöd, a kutyákat is ki kell, hogy írtsad, nem maradhatod élő, semmi sem. Megértetted? Megértetted. Hozza haza a szép kis finom falatokat, az állatokat, a legszebbeket, a legkövérebbeket. Gondoltam, a jó kis pörköltöt fogok belőle csinálni. Jön a próféta, mi ez? Hát persze nem azzal fog előállni Saul, hogy hozom a pörköltnek valót, hanem rögtön vág az esze, az Úrnak áldozzuk! Azt mondja Sámuel, mert ez az ő idejébe történik, csak később, nem kell Istennek a te áldozatod. Isten azt mondta, hogy engedelmeskedjél egy dologgal. Te teszel 10-szer annyit, de más területen Isten azt mondja, hogy nem kell ez nekem. Én nem ezt kértem tőled, nem ezt várom tőled, tized annyit kérek, de azt, amit kértem, azt várom el tőled. Hogyan kellett volna tehát harcolni? Nekünk már jobb dolgunk van, testvérek, mint azoknak akkor. Mert azóta a mi történelmünkben, életünkben történt valami rendkívüli dolog, amely említése feltétlen méltó, és amiről most meg is emlékezünk együtt. Amikor oda beléptek, hogy elhozzák a fridládát, amelyet egyébként csak egyébe egyszer láthatott a főpap és mehetett be, vagy amikor esetleg lebontották a sátrat, akkor a papok bementek, hogy levegyék azt a kárpitot, amely elválasztotta a szentét, a szentek szentjétől, azt lecsatolták, legombolták, összehajtották, hát akkor találkoztak a ládával, és a vállaikon vitték, de a sátor állítás, bontás, és a főpap évente egyszeri áldozatán kívül azt nem lehet volna szabad használni. Jól is mondják a filiszteusok, még soha nem történt ilyen, hogy Isten megjelent volna a táborban. Tehát ez nem volt szokás, és nem volt szabad ilyet csinálni. De amikor ez megtörtént, ha szabályosan, ha szabálytalanul, azt a kárpitot, azt el kellett távolítani. Azt a kárpitot félre kellett tolni. Az ott volt egy vastag kárpit a szentek szentje és a szentély között. Hát már a sátor területére is csak a papok mehettek be, az udvarba még bemehettek az egyszerű emberek, a sátorba belépni már csak a papok léphettek be, a szentek szentjébe meg csak a főpap léphetett be, az is egy évbe egyszer. És ott volt az a nagy vastag függöny, el volt takarva a szövetség láda. És amikor bementek, akármi célból ezt félre kellett vonni, félre kellett húzni, mert ott volt. De azt olvassuk a húsvéti történetben, hogy amikor az Úr Jézus meghalt, akkor ez a kárpit felülről alulra ketté hasonlott. Az én Bibliámon a cipzár az úgy nyitja a Bibliát, hogy felülről lefelé. Amikor én ezt a borítót kaptam Micskei Zoltán testvéremtől ajándékba, akkor direkt így tettem rá, hogy mindig emlékeztessem saját magamat arra, hogy ez felülről lefele nyílik. Ezt én megérteni, megnyitni, alulról felfele nem tudom. Ez csak felülről lefele nyílik meg. Ennek ez az értelme. És ha 10-szer megnyitom, 9-szer biztos eszembe jut. Ezt mondom neked. Majdnem minden nap, mikor felülről lehúzom, és eszembe jut, hogy ami talán a Robi Bibliára gyárilag van cibrázározva, az alulról felfele nyílik. Hát, én máshogy gyártanám a Bibliákat. És megfigyeltem, még nem láttam olyan testvért, akinek felülről lefele nyílik. Mindegyik alulról felfele nyitja a Bibliát, de ez kifejez valamit, hogy ez felülről lefele nyílik meg. Mert ezt Isten tudja megszakítani. Ezt Isten tudja áttörni. Olyan vastag ez a kárpit, hogy ezt nem lehet megnyitni máshogy. Ezt félretolni úgy nem működik. Legombolni nem működik, ezt szét kell szakítani. De fentről szakítja szét az Isten ezt a kárpitot, és nincs már ott ez a kárpit a mi életünkben. A mennyei mintára készült a templom. a sátor is, a templom is. Ha most elragadtatnánk a harmadik égig, és megkérnénk, drága Isten angyala, mutasd meg a templomot, ott nem lenne kárpit most. Nincs ott. Szét van szakítva. Ezt a zsidókhoz írt levélben az írója nagyon szépen megfogalmazza a 10. részben. El is olvasom. Ez az a szövetség, amelyet kötött velünk a napok után, mondja az Úr, adom az én törvényemet az ő szíveikbe és az ő elméjükbe, írom be azokat. Azután így szól az Úr, az ő bűneikről és álosságaikról többé meg nem emlékezem. Ahol pedig a bűnök bocsánata van, ott nincs többé bűnért való áldozat. Mivel hogy azért atyám fiai, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által. És lévén nagy papunk az Isten háza felett, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek a szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől, és testük megvan mosva tiszta vízzel. Tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. Bement a főpap a szentek szentjébe, és bemutatta az ő vérét áldozatul a mi bűneinkért. Nem kell még egyszer bemennie senkinek, hogy áldozatot mutasson be az Isten színe előtt. És azt mondta Jézus, hogy megnyitom az utat, és az ő testét ábrázolta ki a kárpit. Minden él a templomban, a mennyben, minden él. Nézzétek meg, Jeruzsálem is emberekből áll. Mennyasszonya, a gyülekezet Jeruzsálem, az egész város él, pezseg, mozog. Minden élő a mennyben, nincs ott semmi halál. A tenger is él, az arany is él, minden mozog. És a kárpit Jézus testét jelenti. És az egyszer s mindenkorra megáldoztatott. Többi a halál rajta nem uralkodik. Azt most már meg lehet mutatni a világnak. És hadd látszódjon meg, hogy széjjel szakadt az a kárpit. De nem csak a templom és nem csak a sátor épült mennyei mintára, hanem formálta az Úristen az embert az ő képére és hasonlatosságára. És ami a sátornak az udvara, az a mi testünk. Ami a sátornak a szentélye, az a mi lelkünk, a kenyerek asztalával, az arany illatáldozati oltárral, a hétágú gyertyatartóval, az értelem, akarat, érzelem összetételével, az a mi lelkünk. És ott bent, ahol az Isten lakozik, az a szentek szentje, az pedig a mi szellemünk. Ott lakozik Jézus. Isten is ilyen, a sátor is ilyen, és a mi sátrunk is ilyen. Rólunk van itt szó. És ott is van egy kárpit, tudod? És az is szétszakadt. És te élhetsz egy szellemi életet. Jézus vérén át, új és élő út gyanánt. Mondom, a mennyben minden él, még az út is él. Jézus az út. Rajta keresztül végre! Végre mehetek! Végre mondhatom, hogy bocsánatot kérek, és végre érezhetem, hogy ez nem csak annyiból áll, hogy valaki elfelejtette, vagy azt mondta, hogy legyintünk és tegyük túl rajta magunkat, hanem ez egy koboly és valódi bűnbocsánat. És a lelkem felüdül, és érzem, hogy meg vagyok váltva. És mondhatom azt, hogy bűntelen vagyok, és tiszta vagyok, nem azért, mert nem követtem el semmit, hanem mert tisztára mosott Jézus vére, és bementem a szentek szentjébe, és Istentől személyesen kértem bocsánatot, és ő személyesen mondja, hogy megbocsátottam neked. Eredjen és többé nevét hez. Beírom a törvényemet az ő szívükbe. Ez az. Hát így lehet menni a csatába. Azoknak a törvénye a 10 parancsolat, rá volt írva 2 kőtáblán. Nem úgy kell elképzelni, mint a festményeken, hogy ilyen magas kőtáblák, mert Mózes belerokkant volna. hogyha le kellett volna cipelje, meg fel a hegyre, ide-oda, ezek kisebb fajta kőtáblák voltak, elbírta egy ember. Egy öreg ember. Elbírta egy 100 éves öreg ember. Tele volt írva az eleje, a hátulja 10 parancsolata. Na ezt a parancsolatot cipelték magukkal. A parázna papok. A parancsolatot, hogy ne paráznák, hogy vitték a parázna papok. Hát Isten ott nem fog áldást adni. Isten azok ellen harcolt. Azt olvassuk, meg akarta Isten ölni Hofnit és Fineást. Ezt olvassuk, Isten meg akarta őket ölni. Meg is ölte őket. Ki kell vinni a törvényt a hadszíntérbe? Csak egy másik ládában. A szívednek a hústáblájára kell rá legyen írva. Gondolod, az legalább puha anyag. Na, próbáljál csak ráírni. Beletörik a te gyémánt íróeszközöt, a gyémánt hegy is lepattan. Olyan kemény a te szíved. De Isten az ujjával írta a kőbe, a te szívedbe ő bele fog tudni írni. Teleírja, elől és hátul. Nem csak egy parancsolat, nem csak egy rész. Nem csak egy darab. Azt mondja Pál, hogy mi a teljes evangéliumot hirdettük nektek. Tele van írva a szíved Isten igéjével. Azt mondja Dávid, éjjel és nappal erről gondolkodom. Boldog ember az. Mennyit harcolok azért, hogy Isten segítsen el arra, hogy ne csak sokat olvassam a Bibliát, hanem az forogjon a fejembe. Egy órát olvasok, 2 órát olvasok, elmegyek a munkahelyre, mindent elfelejtek. Olyan szánalmas vagyok. Nem a szívemben nincs beírva, csak a Bibliámba. Az én kőtáblámba. Uram, írd a szívembe. És amikor a szívembe van írva, és kimegyek a csatatérre, ott van az Úr. Ott van az Úr akkor. És akkor megszentelem, oda szentelem magamat neki. És segítségül hívom őt. És engedelmeskedek a parancsolatának. Nincs szükségem keresztre, meg nincs szükségem ilyen-olyan vallásos cselekedetekre, meg nem arra fogok hivatkozni. Uram, én most úrvacsoráztam, ma nekem ez a 4. úrvacsorám. Uram, én 4-szer úrvacsoráztam, engem igazán megállhatsz most már estére? Hanem azt mondom, Jézus vérében megmosattam, megint. Jövök hozzád, Atyám, kérlek, áld meg, segíts meg engem. Nem nekem, Uram, ha te nevednek szerez dicsőséget. Így menjetek harcolni. Így vigyétek a szent parancsolatokat a szívetekben a csatamezőre, megáld benneteket Isten. Mindegy milyen a nyilat, mindegy hány ellenfeled van, te fogsz győzni. Amikor megjelenik a szövetség láda a zsidó táborában, örömújongás tör ki. Halleluja, velünk van az Isten, itt van az Úr végre, a föld megremegett. Tegnap mondja a feleségem, úgy kiabáltál a gyerek napon a tűzoltóság pályáján, hogy az imaháznál hallottam a hangodat. Hát mondom, gólt lőttünk, hát hogy ne kiabáltam volna, hát úgy örültem. De ez az Péter fiam, nagyszerű gólt lőttél! Hát kiabáltam minden gólnál, örültem! Hát a zsidók is úgy kiabáltak, hogy a filiszteusok hallották. Mire meg itt? Mik jönnek itt? Hát még tankokat nem találták fel. Hát ezek úgy kiabálnak örömükben. És azok elkezdtek jajgatni. Jaj nekünk, mondják egyszer. Jaj nekünk, mondják kétszer. Így lesz, hogy lesz, mi lesz. Megfélemlenek. Az egyik tábor örül, a másik jajgat. Jön a harc. Amelyik tábor örült, az jajgat. Amelyik jajgatott, az örül. Ma is van olyan, hogy ezek a kabalák, ezek a szerencsét hozó tárgyak, ezek örömöt gerjesztenek Isten népe között. És azt mondják, itt van velünk a hatalmas Isten. De mind vereséget szenvednek a harctéren. Mert azt várják el, Uram, cselekedj valami olyat ezen az Isten tiszteleten, aminek mi tudunk örülni. Ezt vadásszák, hogyan tudunk mi örülni annak, amikor Isten megjelenik, és próbálják Isten valahogy betuszakolni az Isten tiszteletre, de az Isten népe nem ezt keresi. Amikor megjelent az Isten igéje Nehémiásnak a korában, és Esdrás és az Istenfélő papok felolvasták a törvényt, az egy igazi Isten tisztelet volt. Fél napig Bibliát olvastak, fél napig bánkodtak a bűneik felett. Mondtam Szephalmon testvérek, hogyha most elmaradna az ebéd, mert a délelőtt igeolvasással töltenénk, a délután meg sírással a bűneink felett. Mit szólnátok? De mondtam, hogy most befejezzük, mehetünk ebéddel. De akkor ilyen volt az Isten tisztelet. Nem akarták, nem bírták abba hagyni. Olvassátok, olvassátok, nem olvastuk már 70 éve, nem olvastuk már 200 éve. Nem olvastuk soha. Soha. Nem vettük komolyan a te igédet, a sátorok ünnepét soha nem ünnepelték meg úgy, egyetlen egyszer sem, mint a fogságból való hazatérés után. Gondoljátok el. Soha nem vették komolyan Isten igéjét. Egyszer sem. Több ezer évig hangzott a Mózes törvény, egyetlen egyszer nem tartották be a sátorok ünnepét. A páskára is nem tudom hány száz évet kellett várni, hogy majd Jósiás király idejében végre legyen egy olyan páska, hogy Isten előírja. Itták be a szavakat. Itták be az Isten igényét. És amikor megitták, akkor azt mondták, bajba vagyunk. Mi nem így élünk, ahogy le van írva. Elkezdték gyászolni. Bánkódni a bűneik felett. Bocsánatot kérni Istentől. És akkor jöttek a proféták, a papok, és mondták, na most már hagyjátok abba, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek. Az Úr örül. Olyan Isten tiszteletet folytattatok, hogy Isten örül. Nem olyat akartok folytatni, hogy ti örüljetek, hanem olyat folytattok, aminek Isten örül. Na ez a ti erőtök. Ez a ti erősségetek. Ez a jó Isten tisztelet. Sokan járnak majd úgy. Uram, Uram! Hát Uram, hát tudod? Hát én vagyok a Józsi, meg a Piroska, meg a Béla. Hát tudod, Uram, hát a te nevedben, hát milyen jó volt? Mentek az ördögök, üsztük ki őket a te drága nevedben. Vettük az úrvacsorát együtt. Dicsőítettük az Urat vele. Hát ott voltál közöttünk az Isten tiszteleten, az utcájon jártunk, betegeket gyógyítottunk, hát láttuk a szemünkkel, Uram! Nem ismerlek titeket. Soha nem jöttetek át a szétszakadt kárpit alatt. Soha nem léptetek be az Atya jelenlétébe, az Isten dicsőségébe. Soha egyszer nem kértetek bocsánatot az én Atyámtól. Távozzatok tőlem, ti gonosz nevők. Mindig a magatok örömére gondoltatok. Most sírjatok! És ti, akik sírtatok, akik bocsánatot kértetek, akik bejöttetek a Szentek Szentjébe, örököljétek a Földet. De jó lenne így bemenni Istenhez, ugye? De jó lenne úgy úrvacsorázni, Uram, nem talizmán ez nekünk, nem valami kabala, nem szerencse tárgyak ezek. Ez egy bolti kenyér, egy bolti bor, tartósítószer van benne. De kiábrázolja azt, amit én most megragadok, és én ezt azzal, amit magamhoz veszem, kiábrázolom. Megyek az élő úton, Uram, és jövök hozzád a Szentek Szentjébe. Megnyitottad, Uram, és én benned jövök. Köszönöm szépen. Hullik rám a te áldásod, az anyami áldása, a győzelem áldása, az anyagi áldások, a szellemi áldások. És nagyon szépen köszönöm, Uram. Te ezen az úton kijöttél hozzám, és egy istállóba megszülettél, és egy gyalázatos golgotai kereszten bevégezted. Én is vállalom ezt az utat, Uram. A gyalázatot, a nyomorúságot, azon a gyalázat útján, amit te jöttél, azon a gyalázat útján én most megyek hozzád. Na ez kell, hogy most megtörténjen ezen a délutánon azoknak, akik beléptek már oda. Azoknak, akik Isten törvényével a szívükben lépnek a csatamezőre, azoknak, akik nem az ellenség haderejét mérik fel, és nem a saját haderejüket, hanem azt mérik fel, hogy velük van-e az Úr vagy sem. És ha nincs velük, akkor oda mennek hozzá, és bebocsátást kérnek Jézus vérét. azokat látja most Isten vendégül, és azokat áldja meg bennünket. Amen.
Amen.
Egy éneket kérném, hogy énekeljünk. Amint vagyok.